Ladies and gentlemen, this is Roman Limousine.
Sziasztok, drága hallgatók! Én Máltai András vagyok. Mai adásban pedig Trabanttal fogunk száguldozni. Mai beszélgető társam Vadász Zsolt, a Trabant expedíció vezetője, akivel útjairól és erről az 1100 köbcentis retro csodáról nosztalgiázunk. Még mielőtt elkezdjük, két megjegyzésem lenne. Az első, hogy az interjút még 2019-ben vettük fel. A második pedig, hogy pár helyen személyes kiegészítést fogok tenni, ami nem az interjú része, de úgy gondoltam, hogy fontos adalék lehet. Nem maradt más hátra, mint bepöffenteni a Trabantot és útnak indulni. Gyorsabban száll, mint a képzelet. Dötök és pöpök, hú de kapa. A forrod alá örgölök kis popa. Trabantban
száll. Szépen a meghívásokat, és hát hihetetlen megtisztelő, hogy Nagy Bendegúr Zoltán barátom után meginterjúvolsz engem is, hogy ilyen finoman fogalmazzak.
Ne viccelj, milyen a megtiszteltetés. És azt akkor hadd mondjam már itt el, hogy a Bendegúzzal készült interjút Afrikában szívás utazni címmel találjátok. Na de térjünk is rá a mai témánkra, a Trabantra, és hogy miért pont erre az autóra esett a választás az összes retro csoda közül?
Sem a Warburgnak, sem a szocialista letűnt járműveknek nincs olyan mértékű feelingje, mint a Trabantnak. Tehát a Trabant az a retro korszakokban is egy külön fogalom volt. A mai világban a Trabant az meg egy ilyen csodabogár. A Volkswagen bogár is csodabogár, de az Nyugat-Európában is ismert csodabogár. Viszont a Trabant nem ismert csodabogár. Elképesztő az, amikor végigmegyek egy nyugat-európai kisváros utcáin, és akkor nézik az emberek. Amikor beérek egy római körgyűrűre, és a belső sávban nyugati autókkal, modern autókkal lelassítanak mellettem a fiatalok azért, hogy tudják fotózni a 80-nal kocogó Trabantot, az azért nem csak egy magasztos érzés, hanem az egy nagyon jó reklámfelület, egy nagyon jó figyelemfelkeltés.
Figyelemfelkeltés arra, ami a mottotok is, hogy hogyan ne a fogyasztói társadalmat erősítsük, hanem azt használjuk, ami már megvan?
Helyek közel jó a megfogalmazás. Én körmönfontabban szoktam fogalmazni, én azt mondom, hogy nem kell a 15 milliós jármű, nem kell a 2 tonnás szerkezet, nem kell a 20 literes fogyasztás. Természetesen senkitől nem venném el a vagyontárgyát, de egy 300 eurós, 90 ezer forintos Trabanttal, ami gyakorlatilag műanyag hulladékból, meg apró alkatrészekből minimális környezeti ártalommal elkészült 30 évvel ezelőtt, én ugyanúgy fölmegyek az északi sarkkörre télidőben. Ugyanúgy teljesítettem a Budapest Bankó távját 3 alkalommal. Ezen kívül még 5-ször voltam Afrikában, Trabantban, 2-szer a Kaukázusban, és hát végtelennek nem végtelen a lista, de az elmúlt 21 néhány esztendőben, amiből csak az utolsó 5 Trabantos, több mint 200 utazás.
És hogyha minden igaz, ezek a legeslegutolsó szériából a 4 ütemű Trabantok.
Így van, tehát mindennek ellent mondanék akkor a természetvédelemmel, hogyha a motortérben olajat égetnék. Az én Trabantjaim az 1990-es kiadású 4 ütemű kombik ráadásul, és ezeket is próbálom olyan olajadalék anyagokkal még kevésbé környezetvédőbbé, vagy még jobban környezetvédőbbé tenni, mint egyébként a zéró kategóriás eurónak megfelelő motorokat. Tehát 2 ütemű motorral közlekedni, az a kékes füste és a maradandó szagmintával már semmiképpen nem közlekednék. Tehát önmagamnak mondanék ellent akkor, hogyha én 2 ütemű trabival közlekednék.
Ez tök jó. Ne is várj, hol vannak ezek a Trabantok most?
Úgyhogy az idő elropogtatta őket, de nem mondanék igazat. A Jolánka nevű Trabantom az a francia svájci, német határon van kiállítva egy autókereskedésben. 2. számú Trabantocskám a Gólem elnevezésű Bamakóban, Mali fővárosában szintúgy egy autókereskedésnek a dísz eleme. A sárga színű Vendim, amikről még konkrétan tudom, hogy hova került, ő Bukarest városában díszíti egy autókereskedésnek a kirakat. Tehát természetesen mindegyik fullra matricázva az összes addig megtett útjával együtt.
És hogy kerültek pont oda? Valami technikai malőr volt útközben, és pont ott megadták magukat?
Nem. Akkor, amikor én valamelyik ilyen kimúló félben lévő harci elefántomat meghirdetem a közösségi oldalakon, akkor mindig olyan emberek jelentkeznek, akik már nem akarják használni, viszont szeretnék megőrizni az utókornak, hogy miket tett ez a Trabant. Tehát inkább reklámcélokra használják fel hosszú távon, mint hogy azt mondják, hogy bontóban nagy mokkás kockát csináljanak belőle.
Ezek szerint akkor a Trabantok sem örök életűek, és nem lehet őket a végtelenségig javítgatni?
Nem erre voltak tervezve a Trabantok. Aha. Tehát nem arra voltak tervezve a Trabantok. Mai napig magamon kívül nem ismerek olyan eszetlent, aki napi használatos autónak tekinti még ebben a 2019-es esztendőben a Trabantot. Tehát vannak trabantozók, vannak, akik felvállalnak bizonyos utakat, hogy egy jó felkészített Trabanttal egy oda-vissza utat, vagy esetleg egy oda-utat teljesítsenek. De olyan eszement, mint én vagyok, hogy egy napi használatban, pont egy riporter kérdezte egy hosszabb interjú után, azt hiszem Angliából, hogy és mi a napi használatos autója? Mondom, ember, én élem az életet, meg élem az álmaimat, tehát nekem a napi használatos autóm az a Trabant, nem más. Nem tartok mellette terepjárót, nem tartok mellette hibrid autót, nem tartok mellette elektronikával túlzsúfolt autót. Ha szerelni kell, hogyha emiatt elkések egy előadásom, elő szokott velem fordulni, vagy hogyha megáll útközben, azt föl kellett, hogy vállaljam. Mm-hmm. És egyébként kérdésedre konkrétan válaszolva, de lehetne még őket pofozgatni, lehetne még rajtuk heggeszteni, lehetne még rajtuk újraépíteni. Csak van egy olyan erkölcsi és anyagi határ, hogyha már valamit nagyon megkínosztál, és a szívedhez nőtt, és tudod, hogy milyen megpróbáltatások várnának rá, hogyha tovább űznéd, ütnéd, vágnád és hajtanád, és már nem akarod, már nem akarod. Tehát valamit ki lehet hozni belőle. Ez olyan, mint a 70 éves nagypapádat képzeld el. Hogy a 70 éves nagypapád, hogyha nagyon muszáj neki, elszalad az utca végéig. De hogyha átüldözöd a szomszéd faluba, azt nem éri túl.
Azt nem. És akkor ugye te pofozgatod őket, te hozod rendbe, amikor hozzád kerül.
Ez a te, ez egyes szám. Én meg azt mondom, hogy a Trabant expedíció soha nem szólt az egyes számról, és soha nem rólam szólt, meg a saját egomról. Igen, én vagyok úgymond az alfahím, aki mindig magához karol valakiket, hogy segítsetek, és együtt toljuk a Trabantot. Együtt kell tolni a Trabantot, együtt kell szervizelni. Van hozzá gárdám, baráti társágom, fizetett emberek, akik ebben profik, jól csinálják, megfelelő szerszámkészlettel, megfelelő garázssal, megfelelő háttérbázissal bírnak. És szerencsésen vannak támogatóim is, akik autóalkatrészkereskedőként nem olyan keményen vámolnak meg. Gumikereskedőként nem olyan keményen vádolnak meg, vagy vámolnak meg. És akkor ezeket bizony sajnos nekem is tisztában kell lennem az első csavartól az utolsóig, tehát nem elég egy kerékcserét tudni lebonyolítani, hanem hogyha arról van szó, hogy egy hengerfejtömítés cserét is meg kell tudni csinálni, egy vezérléscserét épp úgy meg kell tudni csinálni a Trabantokon, és ehhez a szerszámkészlet, a pótalkatrészkészlet benne is van a Trabantokban.
Minden? Bármi történik, akkor kell, hogy legyen neked alkatrészed?
Hát, hogyha a te gondolat melletted megállná a helyét, akkor átírhatnánk Murphy törvényét.
Igen.
De sajnos Murphy törvénye még mindig él. Tehát vihetek én a generátortól kezdve a karburátoron keresztül az összes tömítés, az minden csapágyazást, az összes fékcsövet, fékbetétet. Sorolhatnám a végtelenségig, hogy milyen alkatrészeket, úgyse azt fog tönkrevenni.
Aha.
Tehát, hogyha végzetesen minden nálam van, akkor bele fogom törni a kulcsot a zárba.
Ja, értem. Na és akkor ilyenkor mi történik?
Improvizáció? Így van. Minden esetben.
Képzeljétek el, középiskolában az egyik jó barátomnak volt egy Trabantja, és ő minden hétvégén szétszedte, majd össze is rakta. És valahogy mindig úgy alakult a dolog, hogy mindig megmaradt neki egy maréknyi alkatrész, amiről soha nem tudta, hogy hova is kellett volna neki visszaszerelnie. És ő mondta mindig, hogy a Trabant az egy fajék egyszerű szerkezet, kb. Olyan, mint egy Lego, hogy bármit bárhova bele lehet építeni.
Legónak Legó valóban az, hogy egy kalapácsra csavar húzó, vagy 10-es, 13-as villáskulcsa, majd minden része szerelhető. Itt azért, hogyha egy Trabantnak nincsen csak mondjuk 110 féle rezgése, meg zöreje, meg hangja, akkor én még teljesen nyugodt vagyok, mert azt a 110-et ismerem. Akkor kezdek el aggódni, amikor a 111. lép életbe, és akkor elkezdhetek gondolkozni, hogy mi az, ami változott. Hát volt például Kaukázusban, hogy konkrétan kiszakadt a hátsó kerekem. Nem volt egyszerű, hogy megcsináljuk, mert ezért kellett hozzá 136 km út nélkül, de csak meg tudtuk csinálni, hogy a hátsó kerekünket elhagyjuk, és onnantól kezdve valamilyen lapos síküveg terméknek a simogatása nem segített volna az, hogy a Trabant tovább tudjon menni. Tehát effektíve oda az kell, hogy egy teherautóból, ami velünk szembe jött, kikunyaráljunk egy akkora átmérő csavart, amivel átmenő csavarként az egész Trabantot átcsavaroztuk, alá felfogadtuk a hozzátartozó kerékfelfüggesztést a rajta lógó kerékkel, és nem fogod elhinni, onnantól kezdve még 4000 kilométert hazajöttem vele.
Hát akkor le a kalappal. Meg hát a Trabant előtt is, hogy az ilyenekre akkor tényleg alkalmas.
Így van. Hát nem azt mondom, hogy nem ettem meg a gumit a rossz kerék összetartás miatt, meg ilyen apróságok miatt, de viszont nem hagyott olyan szinten cserbe, hogy ne tudjak vele hazajönni. Nem akarok itt a hangmű helyetben hangosan kopogni, de lekopogom valami fadarból, más nem a fejemen, hogy ez idáig még minden egyes alkalommal haza is hozott a Trabi. Tehát, hogyha mi nem akartuk otthagyni, hanem haza akartunk vele jönni, akkor azért még hazahozott.
Uh-huh. Mennyire kell átalakítani mondjuk egy ilyen széria Trabantot ahhoz, hogy mondjuk ennyi idős korában elmerjetek indulni egy ilyen útra?
Ez mindig specifikus. Teljesen más útra építek Trabantot akkor, amikor a Kaukázusba indulok. Uh-huh. A hegyes, völgyes, nagykavicsos, esetleg frissen útépítéssel ellátott, de még aszfalttal el nem burkolt útvonalakra, a sárba, a patakátkelésekhez, mint hogyha Afrika homokjába építeném. Tehát egyszerű technikai példa, nem viszek ciklonszűrőt a por ellen, akkor, hogyha a Kaukázus havába megyek fölfelé. De viszek ciklonszűrőt akkor, amikor azt a finom port kell kiszűrnem a levegőszűrőm elől, ami még a Trabant torrán a festéket is megbontja.
Na és a társakat, hogy kivel indulsz neki egy ilyen útnak, azt hogyan választod ki?
Ez általában alapkritérium szokott lenni mindegyes túra megválasztásakor, hogy olyan emberrel ne üljél össze egy ekkora dobozba, akivel két napig nem bírod ki, mert a Budapest Malkó távja például több mint 2,5 hét. Tehát kell egy előválogatás, kell egy közös rövid túra, egy összeülés, hogy egyáltalán milyen rezgéssel működünk a másik irányába. Hol van a tolerancia szintünk, hol ér véget a toleranciánk, mi az, ami a másikat idegesíti, mi az, amit egyszerűen nem tudunk elviselni benne, és akkor utána induljunk el bármilyen célirányba. Az meg, hogy az idegen légiósai kik a Trabant expedíciónak, hát ez mindig én hirdetek, és nagyon szívesen hirdetek, és fogadok főleg fiatalabbakat.
Uh-huh. És mik a kritériumok? Nem tudom, most valaki éppen hallgat minket, és megjön a kedve hozzá, akkor kell, hogy tudjon szerelni, vagy értsen a navigációhoz, vagy elég az, hogy el tudjátok képzelni, hogy 2 hét alatt nem mentek egymás agyára, és nem ölitek meg egymást?
Az utolsó variáció igaz, mert az összes többi folyamat az tanítható. Tehát, hogyha nem vagy képben mondjuk a digitális navigációval, vagy a térkép használattal, vagy egy egyszerű iránytű kezelésével, az megtanulható, megtanítható, hogyha van hozzá fogékonyságod. Hogyha valakinek segítenie kell, egy segítő kéz kell egy szereléshez. Nekem az alapinformációk a rendelkezéseimre állnak, és ha két kéz kevés és 4 kéz kell hozzá, az már bőven elég egy autószerelésben. Ha viszont te azt mondod, hogy nem érsz hozzá ahhoz a piszkos, mocskos Trabant alkatrészhez, nem vagy alá hajlandó alá fetrengeni az én Trabantomnak, akkor ott már nem képességbeli hiányosságok vannak, hanem hozzáállás kérdése. Tehát az ilyesmi sokkal jobban megválasztja a túratársat, mint az, hogy milyen fizikális képességekkel, meg tudásbeli képességekkel rendelkezik.
Akkor tényleg akár kijelentkezhet, akár most, aki hallgatja ő is, nyugodtan jelentkezhet bármelyik túrátokra?
Természetesen senkit nem zárunk ilyen esélyegyelőségi dologból. Itt pusztán az a kritérium, hogyha ő mondjuk el akarna velem jönni a Budapest-Ba-Makó távolságra, akkor azt mondom, hogy jó, de először csinálunk egy Budapest-Makó távolságot. És hogyha a Budapest-Makóig már kiutáljuk egymást, akkor nincs értelme összeülnünk egy Budapest-Bamakóra. Tehát logikusan akkor csinálunk egy néhány napos vagy egy egyhetes túrát. Milliónyi olyan navigátorom, segédpilótám volt már, akivel egyszerűen egy előadás során, vagy egy fesztiválon, vagy egy autóbemutatón, vagy egy könyvbemutatón ismerkedtem meg, és rám jött az interneten, hogy te, nekem ez tetszett, és kipróbálnám. És fogadom szívesen. Minél jobban próbálom tágítani a kört, hiszen akarunk mondani a Trabanttal valamit, hogy továbbra sem muszáj a 2 tonnás járni, meg a 20 literes fogyasztás. És próbálunk azt is megmutatni a világnak, hogy az a trabantozás az nem egy öncélú benzinégetés. Tehát amikor én túrázni megyek, mindig keresek valami nemes célt, ez az időzőjeles nemes cél.
Az interjú alatt kevésbé esett szó ezekről a nemes célokról, de úgy gondoltam, hogy mindenképpen fontos megemlítenem őket. Hát ilyenek például, hogy túrautakat tisztítanak és festenek, vagy madaraknak műfészket raknak, vagy hát a társaságoknak rendszeresen van személygyűjtési akciójuk, amikor egy-egy erdőben, vagy természetvédelmi területen, vagy útszéleken gyűjtik össze az eldobált szemeteket. De nem menjünk messze, mert a jelen helyzetben pedig teljesen önkéntesen és ingyenesen segítenek idős embereknek ebédházhoz szállításban, bevásárlással, vagy a gyógyszerük kiváltásával. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon becsülendő feladat, úgyhogy ezúttal is köszönöm nekik és az egész társaságuknak ezt a fajta segítséget. Na de, kanyarodjunk vissza az utazásunkhoz és a Trabanthoz. Hát valamelyik interjútban azt említetted, hogy ha elhagyod a kelet-európai régiót, akkor a Trabant mint olyan teljesen ismeretlenné válik.
Nem tudják, hogy mi az a Trabant. Tehát itt ez már megint az a határvidék, az a peremvidék, mint a csillagok háborújában, hogyha kitolnod a galaxison túlra a dolgokat, mert Törökországon túl nem jutott a Trabant. Tehát hiába kommunista termék, a posztszovjet országokban, tehát így ez a Grúzia, Örményország, Karabak, és az azt után, vagy azután következő keleti régióban nincs Trabant.
Még úgy, mint fogalom a... szintjén se.
Fogalom se. Gyakorlatilag fogalmazunk úgy jóvidégesen, hogy fogalmuk nincs róla, hogy mi ez. Épp úgy, mint a nyugat-európai országban. Tehát a kelet-német régió a Trabantom 30 éves. Akkor gyártották utoljára. Tehát a most érett, felnőtt, fejjel gondolkodó fiatalság, a 30 évesek, azok már nem nagyon találkoztak vele.
Pedig a Trabant az nem csak egy autó, hanem az egy retro szimbólum, nem?
Pont ez benne az a, az, az unikum, az a, az, a, az a megkapó dolog, ami miatt megnézik, amit én kihasználok. Tehát mondok egy egyszerű esetet, Szardínia szigete, közúti ellenőrzés. Egy szátraban, nyitott tetővel, piros-feketérrel, lemajszolva milliónyi matricával. A csendőrség, nem a rendőrség, hanem a keményebb változat, a csendőrség megállít, igazoltatnak, szálljon ki. Mit tettem vajon? Szól az egyik a másiknak, hozd a puskámat, úristen, mi lesz itt? Álljon odébb, és fotózzál le. Tehát ilyen szinten vannak a maga valóságában. Tehát annyi mindent megélek az utazásaim során, hogy semmit nem kell kitaláljak. Ez az, amit elmesélek nektek, neked vagy nektek, ez mind a kőkemény valóság.
És mi a helyzet Nyugat-Európában? Ott az embereknek azért van valami elképzelése?
Nyugat-Németországtól kezdődően senki és semmi. Tehát ha azt mondom neked, hogy kőkeményen vallatóra foglak, hogy milyen jártas vagy autótechnikában, mit mond neked a Karmann Gia név?
Semmit.
Miért nem mond semmit?
Nekem semmit.
Hát hogy nem? Akkor miért beszélsz te itt nekem Trabantról? Miért nem mond a Karmann Gia semmit? Az egy hihetetlenül híres sportkocsija volt, egy kupéja volt, a Volkswagen Bogár egyik változata. Kill Bill című film, Tarantino filmje. Szerepel benne egy Karmann Gia Cabrio. De valóban az a statisztikám, legalábbis személy szerint, hogy én, aki hajdanában Volkswagen transportereztem, és ebben a Karmann Giában is egy léghűtéses boxermotor van, tehát ugyanaz a tesó, ugyanannak a családnak a tagja, tehát Volkswagen Bogár, Volkswagen Transporter, Kübelwagen, már csak mond valamit, még az sem, lelkesen csóválod a fejed. Na, és akkor ha már...
A kicsit félve csóválom most már.
Így van, és akkor azt mondom, hogy Kübelwagen ez volt a német haderőnek az a nem civil katonai változat, amely még mindig a Volkswagen Bogárnak a motorjával működött, és erre volt még a betetőzés a Karmann Gia. Százalékos arányban, hogyha azt mondom neked, hogy a Kübelwagent ismerik az 1000-ből 10, akkor Magyarországon az 1000-ből 1 az, aki ismeri magát a Karmann Giát.
A Trabanttal ugyanehhez a helyzet, hogyha elhagyjuk a Németországot.
Nagyon jó a meglátásod, így van. Tehát unikumnak számít autósporttal foglalkozó embernek, autotechnikával, aki tudja, hogy miről van szó, főleg a fiatalabbak között, hogy úristen, ez ő már így fogja fel, úristen, ez egy Trabant, itt egy Trabant. 2016 telén én játszottam egy játékot, hogy fotózz le a Trabantot és tölts föl egy honlapra, és akkor egy nyereményjátékban nyertese lehetsz valamiféle ajándékcsomagnak. Nem akarom reklámozni a céget, nagyon jó játék volt. Parkoltam például az Eiffel-torony mellett. Hát leszállt 52 darab vágott szemű koreai vagy japán turista a buszról, és az Eiffel-torony helyett az én Trabantomat fotózta. Mm-hmm. Mindaddig, ameddig a közlekedésen oda, amit azt mondta, hogy ezt a valamit, amit idehoztak, mikor jön vissza az, ami ezt idehozta? Mondtam, hogy nem, ez kartonpapírból van, ezt metró hozta, majd összecsomagolom és elviszem. Persze ő is hülyére vett, mint ahogy én hülyére vettem, de egy volt a lényeg benne, hogy tehát annyira irritáltam már az, hogy a francia önbecsülős és önajnározást, hogy ezek a turisták azért jöttek ide, hogy az Eiffel-toronyot fotózzák, és nem a te hülye Trabantot, akivel itt parkolsz.
Hát én a közel 200 utat közül kiválasztottam kettőt, hogy szerintem beszéljünk egy kicsit azokról, hogy olyat milyen érdekességek történtek. Hát az egyik az északi fényt, amikor elmentetek megnézni föl az északi sarkörön túra, a másik pedig természetesen a Bamako rally. Úgyhogy szerintem kezdjük az elsővel, az északi sarköri túrátokkal.
Milyen érdekességek vannak? Hát vannak érdekességek. Most ha visszanosztalgiáznék, akkor nevezzük nevén az embereket, Radar Zsolt barátommal, egy zalaegerszegi kamionos fiatalemberrel vágtunk neki annak az SMN túrának. A Trabantot úgy képzeljétek el így vizuálisan, hogy egy szimpla szürke kisegér. Még akkor nem volt se ablakfóliázásunk, se különösebb matricázásunk, viszont egy közel 40 éves változatú tetősátrunk, egy Volkswagen Transporter T2-ről az volt. Ez az igazi, régi, ódon, ótvarbeütésű, narancssárga csíkos, kutyaószerű valami, amit föl lehetett telepíteni a Trabant tetejére. Az első éjszakánk az úgy kezdődött, hogy Baden-Badenig verettük le az autópályán a németek között, mivel hogy decemberről beszélek, ott meg sóznak, jól összesároztuk, jól összemocskoltuk a Trabit. Zsolt barátom fönn aludt a tetőn a sátorban, egy ilyen autópálya parkoló egyik öblébe, jó magam pedig lent dekkoltam a Trabiba. Zsolt is teljesen tisztában azzal, hogy az egyik legjobban védett éjszakázó helyek azok a kamionparkolók. Általában másnap reggel vele szembe kávézóhely, ilyen alapvető higiéniás körülmények, arcmosásra, toalettel, mindenre tökéletes dolgokat. És ezt mi is ki is használtuk. Egy már kicsit hidegebben azért valahol a skandináv környéken kavélálhattunk, vagy talán Észak-Franciaországban, és a tetősátorra már akkor egy régi piacos fólián is.
Várjátok, mit kerestetek ti Észak-Franciaországban? Nem nyílegyenesen fölfele indultatok?
Nem, bizony, hát elvittük a Trabantot megmutatni az Eiffel-toronynak.
Ez csak ezért, hogy az Eiffel-torony előtt le lehessen fotózni, csak ez ennyi volt a cél?
Így, semmi más. Egész pontosan. Visszafelé fejlődök így a gyermekkoromat tekintve. Először egy nagyvassal Volkswagen Transporterrel voltam ott, aztán voltam egy Lada Nivával, aztán voltam egy Suzukival, aztán most már voltam Trabanttal, és a végén szerintem el fogok jutni a pedálos Moszkvicsig. De igyekszem. Tehát ott tartottam, hogy lefóliáztuk egy ilyen nylon fóliával a tetősátramat. Reggel én feregtem át korábban a kávézó helységbe, magas bárpult, magas székek, stb. Eladó belül, egy kliens ott kívül, és ketten együtt franciául beszélgetnek. Megmutogatnak egymást a képeket telefonon. Csak annyit veszek ki a beszélgetésből, hogy szerintem valami hidegháborús orosz gép. Azt mondja a csajsz, nem? Biztos, hogy nem az IT, mert emberek alszanak benne. Na, ezek voltunk mi.
És a kényelmet mennyire kell otthon hagyni ilyenkor? Én emlékszem, annó 89-ben családdal négyen mentünk le Jugó tengerpartra, és hát most visszagondolok, el sem tudom képzelni, hogy mi hogy fértünk be, de az nem rémlik, hogy kényelmetlen lett volna, sőt, én arra emlékszem, hogy a tesómmal hátul teljesen el tudtunk feküdni, és úgy elfértünk a Trabantban.
Abszolút nem kényelmes. Tehát,
a kényelem az otthon maradt teljesen.
Az teljes mértékben.
A hideg.
Otthon maradt. Hát arról majd a később be tudnék beszélni, amikor már elért.
Itt akkor nincs hideg még.
Itt még nincs hideg ahhoz képest, ami az északi sarkkörön túl van. Mert ott az északi sarkkörön túl azért már ott beficcen a Trabanton kívülre mondjuk a mínusz 30, a Trabanton belülre meg a mínusz 25. Tehát itt már hiába fóliázol, meg tükörfóliázol, meg a kempingautókból kölcsönvett, meg bevásárolt ilyen hőtükrös fóliákat, hiába fürdőszoba tappancsozott fel az ablakokra, maga a karosszéri az, ami nincs. Tehát, hogyha egy fém karosszériáról, egy belső szigeteléssel, egy hővédő réteggel, egy hőszigetelő réteggel el tudnád látni a Trabantot, akkor nyertél, de a Trabantról hol beszélünk, fém karosszériáról, ami nincs rajta. Tehát ha viszont neked helyre van szükséged, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy még a belső kárpitokat is kiépíted a Trabantból, mert helyre van szükséged. Tárolórekeszekre van szükséged, pótalkatrészeknek, szerszámoknak, ruházatodnak, váltóruházatodnak, derékaljadnak, hálózsákodnak, hagyd ne soroljon végig.
Na várjál, hogyha ennyire tele van a Trabant, akkor te hogy férsz el, vagy ti hol fértek el?
Ennek mindig megvan egy bizonyos szisztémája. Az én szisztémám az, hogy számomra a banános láda, mint megrögzött piacosként, az egy beszerezhető dolog. Egy banános ládának low budget kategóriában hihetetlen értéke és élménye van. Hogyha egy banános láda be van zárva, annak van két jó megfogható füle, megfelelően masszív, és egy tökéletes konyha van belülről benne. Ha fölemeled a tetejét, és 90 fokba elforgatod, akkor viszont remek jó asztalod van belőle. Hogyha azt a banános ládának a tetejét élére állítod, szélfogónak használod ahhoz, hogy kávéfőzőt bele tud állítani egy kempingfőzővel, már is megvan egy szélvédett helyed ahhoz, hogy esetleg egy teát, esetleg egy kávét, esetleg egy minimál leves meg tudja belőle főzni. Tehát ez mind ilyen megszokott szisztéma. Egy bezárt banános láda nem fogod elhinni, hajszál pontosan befér az első ülés elé a láptérbe. Kettő befér úgy, hogy egymással szembeforgatva az anyós és a vezetőülés fölötti láptérbe. És ebbe a két ládába viszont gyakorlatilag mindennek bele kell férni, ami a konyhát képviseli, ami a pótalkatrészeket, a papírozás, meg bármi ilyesmi dolgot képvisel. Ha ettől megszabadultál az utastérből, akkor viszont hátra tudod dönteni a két első ülésedet. Ha kiszerelted a hátsó ülés háttámláját, és azt még hátrébb teszed a tükör, vagyis a hátsó ajtó felé, akkor viszont van egy majdnem sík felületed. Ez a majdnem azért nagybetűs és nagyon zárójeles, de van egy majdnem síkfelületet, amit mondjuk egy hátizsákokkal ki lehet hézagolni, és már is, mint a heringek fej és láb szisztémával, tehát nevezzük nevén a dolgot, de a társadnak a lábszagát fogod érezni, mert az ő feje van a kormányon, tiéd van a hátsó üveg ablakánál, és így bizony el lehet bivakolni benne.
Mennyi ideig?
Hát heteket nem bírtunk ki, ezt hozzá kell tenni. Tehát ahol lehetett, például nagyon sokat kell Stockholmban várni annak a geodéziai intézet előrejelzésére, hogy mikor van egyáltalán elektronvihar a légkörben. Hogyha nincs elektronvihar, nincs északi fény. Mm-hmm. Tehát ennek nem volt célszerű fönn ott magas északon megvárni az először az elektronvihart, és utána a rá néhány napra következő északi fény jelenségét, hanem mi Stockholmban a lakóhajókon dekkoltunk, olcsó hostelekben dekkoltunk, ifjúsági szállásokon, arab hotelekben dekkoltunk, és közben persze kulturáltunk, elmentünk múzeumokat nézni, minimális szinten vállaltunk odakint élő magyaroknál munkát, mentünk önkénteskedni, tehát eltöltöttük jogosan és jól az időt, felkészültünk arra az útra, hogyha bejön az előrejelzés, hogy volt mondjuk egy 4-es, 5-ös erőség elektronvihar a légkörben, akkor nekünk toppanni kell, és föl Uppsalán keresztül, Jokkmokkon keresztül, föl az északi sarkkör fölé, Kiruna fölé terveztük az első nekiugrást, akkor bizony el kell, hogy érjük azt a vidéket, ahol már csontkemény hidegek vannak, és ott azért eltöltöttünk egy jó 2,5 hetet.
2,5 hét, és ez végig a Trabantban, úgyhogy mínusz 30 van kint.
Nem mondanék igazat, hogyha azt állítanám, hogy ezt végig azt csináltuk.
De közel.
Inkább azt mondom, hogy ha kimondottan északi fényvadászatra mentünk, akkor mindenképpen kint kellett tölteni azt az időt, mert egész egyszerűen a városok fényszennyezése elviszi magát a fényjelenséget. Tehát 60-80 kilométernyire el kell távolodnunk, mert olyan picike városok, mint mondjuk Narvik. Narvik már Norvégiában van, bőven Mojdirána és az északi sarkkör fölött. De ennek ellenére a Lofoten-szigetek élővilágát tanulmányozni, meg az északi fényt fényképezni éjszakánként, ahhoz bizony nagyon el kellett távolodni a lakott területektől.
Valahol egy interjúban azt mondtad, hogy 4000 kilométert mentetek jégen.
Igen.
Hát azért ez nem egy hétköznapi teljesítmény.
Azért nem hétköznapi teljesítmény, mert hogyha itthon van előttem egy 100 méteres eljegesedett jégszakasz, vagy egy autópálya eljegesedés, az már para. Tükörjégen csúszik, teszi magát ide-oda az autó, és majd ki tudom-e belőle hozni, meg ki tudom-e egyenesíteni ezt a kanyart, meg mi lesz ennek a vége, és az még csak 100 méter. A skandinávok Svédországban nem sóznak.
Na és akkor hogy csináltatok?
Akkor, amikor rám így valamire, ami csúszik, akkor úgy beparázol, persze. De amikor ez a folyamatos para van benned, már 3-4 napot, ez olyan szinten eltompul, hogy jégen vagyunk. És akkor?
És csúszkálsz.
És akkor mi van? Hát 4 napja csúszkálunk, tehát hogy most ez már nem megdöbbentő. Az, amikor persze a veled szemben lévő sávban az autópályán látod a bebicskázott kamiont, ami még ezek után se szokta meg a jeget. Az para. Akkor megint van egy ilyen kis adrenalin lökés, amikor mondjuk bele kell állnod egy előzésbe. És a megszokott nyomvájúból át kell, hogy tedd a Trabantot egy belső nyomvájúba, ami természetesen Trabant szemszögéből nem méret, mert egy kamion meg egy normális személyautó sokkal a más nyomtávval működik, mint egy Trabant. Tehát ki kell, hogy szakítsam egy nyomtávból, egy bemélyedésből, egy jégbarázdából az autómat, át kell, hogy tegyem egy másikba, majd pedig miután befejeztem az előzést, vissza kell, hogy tegyem ugyan a másik autó elé. Na, hát ezek egy kicsit zűrösebb esetek voltak.
Na és a Trabant az hogy bírta? Gondolom nem mínusz 30 fokra lett kitalálva.
A technikai problémákat mindig ott is adott helyzetbe kell orvosolni. Tehát leginkább a technikai problémák nem úgy kezdődnek, hogy nekiugrasz és nagy csavarhúzóval szétbontasz mindent, mert lehet, hogy ennek nem lesz jó vége. Főleg úgy nem, hogy van mínusz 21 néhány fok odakint, és valahol megálltál az autópálya, mert bizony volt, amikor a Trabant fogta magát, és megállt, mint szög a falban. És olyankor bontani kellett, meg idegeskedni, meg hőzöngeni, meg ajtót csapkodni, meg utána leülni valahol mi meleg helyre, meginni a teát, és elkezdeni gondolkodni. Hogy ha valaminek valami elromlott, valami eltört, valami mindig valaminek a következménye. Nem tudom, a hallgatóságod milyen jelleggel bír technikai dolgokkal.
Hát, őszintén szólva nem tudom, de szerintem nem is ez a lényeg. Itt Zsolttal belementünk elég komoly technikai részletekbe, hogy mitől adhatta meg magát a Trabant mínusz 30 fokban, és hogy utána mi volt a megoldás, de úgy gondoltam, hogy ez már túlmutat a podcast tematikáján, így engedelmetekkel ezt a részt én kivágtam. Ha valakit mégis érdekelne, írjon rám, én ígérem, hogy átküldöm neki. Úgyhogy mi menjünk is tovább.
Ez az a probléma, soha nem probléma. És hogyha ha neked ez így az autópályán így első körben előfordul, akkor te is hihetetlen eldugult, megállt, stb. Nincs szikra, nincs gyújtás, vagy nincs valami más, vagy elmozdult a vezérlés, és kezded el bontani fölülről lefelé az egész blokkot, az egész motort, mindent ész nélkül és vég nélkül, még rájössz, hogy itt minden tökéletes, megfelelő helyen van a vezérműszíjad, van szikrát, mert hogy ráz mondjuk a kábel, és látod, hogy van benne üzemanyag, mert látod a szűrőben az üzemanyagot, látod a karburátorban az üzemanyagot, és rá kell jönnöd, hogy mi az a probléma, amit orvosolnod kell, hogy el tudja elindulni. Ehhez viszont azt kellett, hogy akkor leüljünk és elgondolkozzunk, hogy mi lehetett az a mechanizmus, vagy az a fiziológiai tény, amelyik megállította az autónkat.
És ennek a túrának mi volt a missziója? Volt valami célja?
Gondolatilag az volt az elsődleges célja ennek a túrának, hogy egy próbatúrát csináljunk, hogy tudjuk-e teljesíteni majd a Budapest-Bamakót a rákövetkezendő évben.
De várjál, de a Budapest-Bamakó az Afrikában megy, ahol homok van, és hát legjobb tudomásom szerint még nem voltam arra fönn, de ott nem igen van homok fönt éjszakon, hanem inkább hideg. Tehát így pont nem azokat a körülményeket lőttétek be, ami mondjuk a Bamakón lesz.
Nem ez volt az egyetlen hibánk ebben ezzel a próbóttal kapcsolatosan, hanem mikor 2,5 hónap múlva hazatértünk, akkor elcsodálkoztunk azzal, hogy lehetséges, hogy a próbót kicsit keményebbre sikerült, mint maga a Budapest-Bamakó.
Na igen.
Tehát ezek után a 2015-ös Budapest-Bamakót, akkor tereljük a szót Afrikára és Afrika sivatagi homokjára, ez lényegesen egyszerűbb volt. Tehát az, hogy most 3500 kilométert végig kellett veretni az európai útszakasz, hogy elérd egyáltalán a Gibraltári félszigetet és áthajózhass, átkompolhass Afrikába, ez pusztán csak a monotonitása az, amit le kell, hogy küzdj. Meg ugyebár a Trabantnak a nem 130-as végsebessége, hanem az a 80, max 90, de megpakolva inkább csak a 75. És azzal mi bizony elmentünk egészen Tarifáig, mert ott a legkisebb a szoros, és mi úgy voltunk vele, ha már egyszer autós túrán veszünk részt, akkor már ne kompoljunk. Mehetünk volna kompa Genovából is, mint ahogy most éppen Bendegúz volt útam. De mi úgy voltunk vele, hogy ha már bizony autós túrán veszünk részt, akkor autózzunk minél többet. És a legrövidebb út az Tarifa-Tanzsai között van, 50 perces gyorshajóval, ami a kis autónkat minden további nélkül fölveszi a gyorshajó. 50 perc múlva kitárult előttünk a világ, meg az afrikai káosz. Fantasztikus. Amikor az a rámpa lecsapódik a kikötőben, és látod az afrikai káoszt és a megérkezést, az több, mint fantasztikus. Az egy olyan szintű kaotikus dolog, hogy ha a zsebeden cipzár van, és ott benn van a pénztársz, akkor rögtön rárántod a cipzárt, magasabbra húzod a vásziát a hátizsákodnak, és mint az ejtőanyosok megpróbálsz kiugrani abból a hajóból, pedig nincs magasam. Az, hogy egy afrikai forgatagba úgy érkezni meg, hogy előtte még nem jártál Afrikába, és rögtön konkrétan Trabanttal akarsz ebben részt venni és becsatlakozni, ahhoz kell egy kis kurázsi, úgymond. Tehát a kurázsi az több, mint bátorság. Jobban szeretem ezt a félig franciás szót használni, mert hogy abba kell egy kis kurázsi. Uh-huh. Tehát akkor, amikor imádkoznak az útszélen, meg asszonyok a fejükön, különféle súlyokat, lavórokat, meg mindenféle dolgot egyensúlyozva próbálnak elmenni az egyébként csacsit hajtogató emberek között, miközben a mindenféle lábas jószág, szarvas marha még közbe, és minden mellett ott van a digitális technika, és a legfullosabb, legújabb autók, nem BMW-kről, hanem inkább Mercedes-ekről beszélek, ott van a gépesített hadosztály a második világháborúnak, tehát az abszolút kaotikus, tehát nem tudhatod, hogy most éppen jobbról fognak előzni heten motorosok, akik mondjuk még Európából jöttek, de vele szemben megpróbálnak megszabadulni attól a szamaras kordétól, aki megpróbál megelőzni 9 darab olyan emberkét, akik közben kántálnak valami muszliméneket. És természetesen mondjuk ebben az afrikai esti naplementében csak is kizárólag te vagy kivilágítva. És az összes többi, az mindenki sötétben van.
Kitűntetek a Trabanttal ott is? Vagy ebből a káoszból annyira már nem?
Ebből a káoszból már nem lehet kitűnni. Ebből a káoszból főleg, hogyha 400 autó érkezik Afrikába adott napon, akkor ott az a 399-dik már nem tűnik föl. Mindegyik matricás, mindegyik külföldi, mindegyik fehér ember, mindegyik versenyezni, mindegyik gyorsan akar innen menni, mindenki gyorsan akar mindent intézni, mert pedig ez a mentalitás Afrikában ez nem működik. Ez a minden gyorsan, én fizetek, megkapom, stb. Elszaladok és vége van, hát aztán az ott nem megy.
A helyiek hogy viszonyulnak a bamakósokhoz? Szeretik őket, nem szeretik, pénzt látnak bennük, lehetőségeket, munkát, idegesíti őket?
Hát ez megint országonként változik. Amikor mi beesünk Marokkóba, amelyik a legcivilizáltabb, legkulturáltabb, leginkább Európához közel álló mentalitás, gondolkodásmód, országszerkezet, jó, ott még királyság van, de ezen kívül a franciák által ott hagyott vasúttól, iskoláztatási rendszeren keresztül, a bürokrácián, a hivatal szervezeten keresztül minden igazándiból, mint második nyelven is franciául működik, nem tapasztalsz olyan észrevehető különbséget. Ott is emberek laknak. Én mindig azt szoktam kérdezni tőlem, hogy milyen problémáim voltak Afrikában. Figyelj, hogyha egy vidéki kisvárosba elmegyek, vagy egy vidéki faluba elmegyek, lehetek én bármennyire idegen. Ott is emberek laknak. Szót lehet velük érteni. Még akkor is, hogyha más nyelvet beszélnek. Persze nem pökhendien kell odaállni. Nem fehér ember módjára. Én vagyok itt a hódító, én vagyok itt a kultúra, én vagyok a civilizáció, én adtam nektek az iskolákat, én adtam a vasutakat. Ez rossz hozzáállás. Ha emberként állsz hozzájuk, hogy te, vaze, nekem szükségem lenne erre, arra, mert éppen ez vagy az elromlott. Éhes vagyok, szomjas vagyok, ki kellene szolgálni, aludnom kellene valahol, hidd el, hogy segítőleg fognak hozzád állni. Ha bemegy egy nagyvárosba, vered magad a pénzeddel, vered magad a politikai hatalmaddal, vered magad bármivel, nightclubozol, drogozol, bármilyen bűnös dolgokba belemerülsz, akkor ne várj jót. Persze, akkor problémáid lesznek. De ennek a mérlegnek a másik serpenyője az, hogy kisváros, falu és emberek laknak. Emberek laknak mindenhol. Ha tovább megyek, lemegyek mondjuk a Nyugat-Szaharába, ott sokkal kevesebben laknak, sokkal kisebbek a városok, sokkal közelebb kerülhetsz ezekhez az emberekhez, és ott sincs velük problémád. Aztán már itt már kezdődik ez, mint ha ne Afrikát vegyem példának, hanem a Himaláját. Tehát ott is a serpák gyermekei, amikor az első svájci csokoládét megkapták, akkor még lehet, hogy elbújtak a svájci turista elől, és majd csak később vették fel azt a csokoládét. Most viszont már úgy vannak vele, hogy kitépik a svájci turista kezéből a csokoládét, és kérdőre vonják, hogy miért nem hoztál te svájci csokoládét, mikor mindenki hoz nekünk svájci csokoládét. Na ez érződik most Afrikán is. Tehát a főútvonalak mellett lévő népek már követelik, hogy adjál nekünk valamit.
Csak azért, mert fehér ember vagy, külföldi vagy, utazó vagy?
Pontosan. Ez a három vonatkozás. Azért kérdezem tőle, hogy miért adjak én neked valamit. Mit tettél te azért, hogy én adjak neked valamit? A 6 éves kisgyerektől megkérdezem, hogy mi a neve. Azt még nem tudja megmondani. De a pötikádót azt viszont már követeli.
Micsoda az a pötikádó?
A kis ajándék. Tehát nem azt mondja, hogy bonjour monsieur, hogy köszönök neked és bemutatkozok, vagy bármi, hanem fehér ember, adjál nekem valamit. És miért adjak neked bármit? Azért, mert te fehér ember vagy, és adjál nekem valamit. Ezért van az, hogy a Budapestben akkor humanitárius vonatkozásában is próbáljuk azt belecsempészni, hogy nem ott azoknak, akik kérnek és követelnek, azoknak adjuk ki az adományokat, mert ők kapnak másoktól is, meg kikövetelik másoktól is, hanem elmegyünk eldugott falukba, elzárt településekre, ott, ahol valóban megköszönik, értékelik és felhasználják azt, amit mi oda viszünk. Leginkább tudást, leginkább iskolakezdési csomagot. A Trabant nem egy brutál méretű teherautó, tehát nem fogok tudni napelemrendszereket telepíteni Afrikába, nem fogom tudni megváltani ott a világot. Ott a fiatalokra, a gyerekekre lehet hatni. Azzal, hogy ha már kiedted ezt a chipszes zacskót, akkor ne itt dobd el az utcán. Mert az Afrikának ugyanez a mentalitása, mint hogyha a gyerekcipőbe lévő Európát látnád. Tehát ott, ami kifogy, elromlik, eltörik, az ott esik ki az ott élő ember kezéből. Uh-huh. És hiszed vagy sem, de például az afrikai ott élő emberek, a vidéken élő emberek, a sivatag porában már nem járnak mezítláb, mert lakott területen nem tehetik meg. Addig él a szemét. Nem tudnak mit kezdeni a multik által odagyűjt pillepalackkal. Egy lakott terület széle már kilométerekkel korábban oda látszik. Konzervdoboz, pillepalack, mosóporos doboz, amit el tudsz képzelni. És mint te még elhagytad a település, még kilométereken keresztül viszi a szél utánuk a szemetet.
Uh-huh. Hát szörnyű. Ha jól emlékszem, az afrikai országok közül Mauritánia érintett meg ilyen szempontból téged a leginkább. Hogy ott mit láttál?
A homokon, meg némi vason kívül, a óceán partján kívül nincs az égvilágon semmi. Homok, homok, homok hátán. Ott olyan az embereknek alzállása is. Tehát, hogyha nincs semmi, ott a nihil van. Ott a nihil az, ami uralkodik. Az emberek testpetten guggolnak a homokban, vagy a sátraik alatt. Elképesztő elhanyagoltság. Nem szeretem ezt az iszonyú szót használni, ami manapság olyan divatba jött. Hanem az a nagyon-nagyon elképesztő lepusztultság, igénytelenség, piszok, mocsok, higiéniatlanság. És a nagyvárosokban pedig az a mellkas döngető nyomor. Tehát Nouakchott, gyakorlatilag Nukicsuki, ahogy én hívom Mauritania fővárosát, az egy elképesztő pöcegödör. Vannak szép részei, vannak nagyon szép tengerpartjai, de azt nem a helyiek kezelik, hanem a külföldiek.
Meg azt gondolom el is van vágva ettől a világtól, az kis édenkert ott a nyomor közepén.
Igen. Tehát a kontraszt az nagyon-nagyon nagy. De mondom azt például, hogy az idén 3 hónapot töltöttem itt a nyugati kontingensbe, az afrikai részen, vagy az északnyugati részébe Afrikának, és Nuakshotban is megtaláltam azt a kerítés heggesztő emberkét, aki nekem tudta a nyomoromat javítani, hogy ugye eltört egy kuplunk kijelmelő villám a Trabantban, és hát nem szakszervíz kerestünk hozzá, hanem lebontottam az autómnak az elejét. Összeismerkedtem egy még ott is migránsnak tekinthető szenegálival, aki Mauritániában dolgozott Nuakshotban. Annak a teremtésnek nem volt az ég egyet a világon semmi, csak a négy fal, ami az ő műhelyét képviselte. Volt egy ékényszőnyege, egy lábmosója, egy ilyen műanyag teáskannája, volt egy flexe és egy heggesztője. És minden munkát, amit vittek hozzá nyersanyagot, azt odavitték, összehegeztették, elvitték. Tehát gyakorlatilag a munkaeszközein kívül neki semmiféle anyagbázisa, semmiféle komfortja abszolút nem volt. Mondta, hogy ledolgozza azt az évi 9-10 hónapját, a maradék kettőt pedig a családjával tölti Szenegálba, miután összekuporgatta azokat a filléreket ebből a bérmunkából, amiből ő tudja a négy üres falat bérelni, és van hozzá egy bezárható területe, ahol hagyja a heggesztőt és a flexet. Közösen megcsináltuk a Trabantot, a Siestát meg úgy töltöttük, hogy ő hevert a fal egyik árnyékos részén, ő vigyázott a heggesztőre, én hevertem a fal másik részén, és én vigyáztam a flexre. Erről fényképen van, tehát mosolyoghatsz, de valóban, tehát még ilyen emberekkel is meg lehet magadat értetni. De nem kerestem a puccos Bosch szervizt, mert nem volt rá igényem. Más lett volna az árkategória. Ez a fickó dolgozott nekem 6-8 órán keresztül, annyiért, amennyiért egy nyugat-európai körülbelül megiszik egy kávét. És nem én határoztam meg az árat, hanem én mondta, hogy ennyi elég. Egyrészt azért, mert segítettem is neki, másrészt azért, mert előkészítettem, harmadrészt meg, mert úgy érzte, hogy ha csak azért, mert én fehér ember vagyok, nem akar engem lehúzni.
És ez mennyire jellemző, hogy csak azért lehúznak, mert hogy fehér ember vagy?
Erről inkább Bendegúzt tudnád jobban vallatni. Ő vehemensebb erre a témára, hogy emberi jogok.
Igen, ő mondta, hogy képes egy dollárért is napokig veszekedni, és addig nem megy sehova.
Hidd el, el is hiszem róla. Nemrégiben mondom, együtt autókáztunk ki egészen Genovaig, és ő emberi méltóságen aulnak tartja, hogyha őt megpróbálják lehúzni, vagy háttérbe szorítani, akkor ő azért ne harcoljon.
Az a találkozás, az tényleg véletlen volt? A Bendegúzza a semmi közepén?
Hát arról az esetről beszélsz, amikor az idén én mentem Mali irányába, ő pedig jött a Nyugat-Szahara déli részére.
Videó is készült.
Igen.
Nem mondjátok, hogy pont valakivel összefutok itt Magyarországon a senki földjén. Közben ordítok a kamerába, mint az állat, hogy nem mondjátok.
Most. Ezt így meg kéne rendezni pár hónap távlatából, hogy itt találkozunk a segítföldje közepén, lehetetlen lenne.
Bemutatom nektek Nagy Bendegúz Lórándot, keresztkeszékes világutazónkat. Jó, meg amúgy pedig Vadász Zsolt vagyok, egy egyszerű.
Igen, konkrétan, az tudtam, hogy Bendegúz ott van, ugye benne van az Autós Világutazó Klubjában, és gyönyörű fotókat kreált már az odafelé vezető úton is. Ő azt hiszem most 5 hónapot töltött kint. Én akkoriban a másfél-két hónapomnál jártam, amikor mentem lefelé, egy humanitárius szállítmányt kísértem Bamakóba, és valóban az volt, hogy mi nem kommunikáltunk össze. Láttam, hogy jön egy kék Suzuki, és még akkor se esett le. Még akkor se esett le Isten igazából, hogy az Bendegúz, amikor láttam, hogy eznek magyar a rendszáma. Amikor az én Csili-Vili agyon tetovált, agyon matricázott automat, ő már messziről látta, és neki már hamarabb leesett, de én konkrétan így rendesen felsikítottam a beltéri kamerámba, hogy ezt nem hiszem el, hát ilyen nincs a világon sem.
Ez Maliba történt, vagy
nem, nem, ez a senki földjén történt, a Mauritán nyugat-szahari határon, vagy határövezetben, ami tulajdonképpen azért senki földje, ez egy biztonsági zóna, amire az ENSZ felügyel. Uh-huh. Amikor kilépsz Marokkóból, kinyílik előtted egy sorompó, elrendezte minden papírmunkádat, kiléptették az autódat, minden rendben van a vámon, és előtted áll egy jó néhány kilométeres olyan szakasz, ahol nincs út, nincs törvény, nincs semmi, emberek vannak és autóroncsok, amik vagy felrobbantak az elmúlt háború során, vagy pedig a mauritán vám szabályoknak megfelelően nem léphetnek be Mauritániába, ezért ott a két határ között, mint a dinoszauruszokat meredeznek, mert nem engedik be őket oda, és nem engedik már vissza őket amoda. Tehát a csáncselők mit csinálnak? Az ilyen simlisek, gengszterek kijárnak oda bontani, és akkor alkatrészeként becsempészni azokat a dolgokat, azokat az értékeket, amik még ott Mauritániában pénzé tehetők. Uh-huh. Na most, ha te egy ilyen szakaszon megfenek lesz, elásod magad, akkor két dolog történhet. Vagy kiásnak, vagy elásnak. Ugye, mert vannak ilyen megfigyelő tornyok, meg látunk ENSZ zászlót kilométerekkel távolabb. Kurta furcsa különben ez a határövezet, mert hogy a Noatibiul félszigetbe is belenyúlik, és elnyúlik egészen hosszan az északi Mauritán határ és vasútvonal környékére. Tehát ez olyan, mint egy zóna, ami se nem marokkói, se nem mauritániai, hanem próbálnak ott mindenféle, általában spanyolul beszélő emberekkel valamiféle biztonsági zónát létrehozni.
De hogy így, mivel nincsen konkrét út, akkor ez egy kisebb csoda, hogy ti ott tényleg szembe mentetek egymással, nem? És találkoztatok. Mert lehetett volna, hogy te most éppen 50 méterrel arrébb, meg Bendegúz, meg 100 méterrel a másik irányba megy arrébb, és soha nem találkoztok.
Ez így igaz. Ez így igaz. Tehát ott egyetlen egy kritériuma van a Budapest Monaco itinerének is, hogy balra tarts. Tehát nincs megadva az, hogy konkrétan ezt az utat kövess, mert ez biztosan működni fog, hanem az, hogy próbálj meg balra tartani, mert jobbra olyan süppedős, homokos terület van, ahol ha elásod magad, akkor ki tudja, milyen sorsra juthatsz. Tehát itt a piszteken, amit ugyebár nem tudom, tisztában vagy vele, a piszt az a dűlő út, vagy szilárd útburkolat nélküli kijárt út, ami tulajdonképpen egy nyomnak felel meg, itt milliónyi ilyen piszt van. Tehát hogyha én nem ezt a pisztet, hanem két piszttel odébbet választottam volna, akkor piszegés nélkül elmentünk volna Bendegúzzal egymás mellett, anélkül, hogy mi tudunk is egymásról.
Mesélsz egy kicsit a Bamako ralliról, hogy miről is szól ez?
Nagyságrendekkel olcsóbb, mint a Dakar ralli. Ágyúgolyó futamnak is szokták hívni. A futamnak az agytrösztje, az agyszüleményese, az Villám Géza néven elhíresült rádióriporterünk volt Hajdanában. Budapestről indulnak, általában Bamako a névadó városa befutó, de futottunk már be Banjulba is. Kettő, illetve három kategóriája van. A versenykategória hajaz legjobban az imént általad említett Párizs-Dakarra. Az egy versenykategória, megfelelő kondíciókkal ellátva, itinerrel, versenykiírással, teljesítendő feladatokkal, limitidőkkel, leadott versenylapokkal, mindennel. Az egy tereprali díjazással és megfelelő nevezési díjak megfizetésével. Ennél van egy olcsóbb kategória, amit azt mondják, hogy túra kategória, amiben nem vagy kiértékelve, hanem te magánzóként, de nem versenyzőként részt akarsz venni egy terepjáróba, és jössz, és fizetsz, és matricázol, és gyakorlatilag versenybe veszel részt, csak nincs meghatározva számodra az, hogy milyen útvonalon, milyen kötöttségek mellett teljesíted ezt a 8000 kilométeres távot. Éled az Afrika feelinget, éled a rallit is, hiszen természetesen napi etapok vannak, és az a 7-800 kilométer azért emberpróbáló verseny teljesítmény így is, úgy is. És van a harmadik kategória, ami mi vagyunk, tehát ami úgy szól körülbelül, hogy ha vagy olyan hülye, hogy nekivágsz ennek a 8000 kilométernek egy kétkerék meghajtású 25 esztendőnél idősebb kelet-európai járművel, akkor nem kell, hogy nevezési díjat fizessél. Ez a spirit kategória, ezt képviselem én a Trabanttal többek között.
És milyen autók indulnak még ebbe a kategóriába?
Te a Velorex-től kezdve, a Robulon keresztül sok-sok mindennel találkoztam már. Peugeot 205, Renault 4, Renault hát 5.
Polszki fiát, kis így polszki
van,
is.
Így van. Szlovén barátaim happolták el előlem 2018-ban a low budget kategória külön díját, és meg is érdemelték ezt, meg megvallom szép szerint, mert ők, amit összenyomoroghattak a kis polszkiban, az én Trabantom ahhoz képest luxushajó. Most már csak minden páros esztendőben rendezik a Budapestben Bamako elnevezésű rallit, minden páratlan esztendőben a mexikói öböl is. Ezt igazándiból én nem vágom, mert nem élem azt a kontinest. Lehet, hogy majd te, mint nagy Dél-Amerika szakértő, vagy Közép-Amerika szakértő fogsz majd ezen egyszer nevezni.
De akkor együtt menjünk, mert nekem valami kevés fogalmam van az autókhoz. De ez így egyébként tetszik, hogy akkor te hozod az autókhoz a hozzáértést. Ehhez így mit szólná?
Valószínűleg az autókhoz való hozzáértés, mert Trabantot oda nem fogok áthajóztatni, azért, hogy több millió forintot kifizethessünk egy konténerezésért, és utána még esetleg vissza is akarjuk hozni a Trabantot. Hát mondjuk úgy, hogy ennek a témának legyen ez a végszava, hogy legyen úgy.
Helyes, akkor legyen úgy. Hát Zsolt, még elmondod, hogy hol lehet titeket megtalálni?
Van vlogunk Trabant expedíciónak, van egy, még az, hogy primitív, mert én általam szerkesztett, de videócsatornája. Van egy hollapom, ami szintú Trabant Expedíció, illetve geonauta.hu oldalra mutat nagyon-nagyon sok jó tanáccsal utazóknak, kezdőknek, első áldozóknak, ahogy én hívom őket. De mindezzel kapcsolatban írtam már egy könyvet, és amiben benne vannak ezek a kalandok leírva, és ennek a második kiadása van pont a napokban, illetve ezen a napon, úgyhogy fizikálisan megjelent a könyvem második kiadása, felbővítve egy utazási jó tanácsokkal, autóépítési jó tanácsokkal, úgyhogy ezt akár ajánlom a te szíves figyelmedbe is, hogy mint autót nem építő laikusként ne kérdezzél másoktól olyan kérdéseket, amik egyébként egyszerűek. Tehát megpróbáltam úgy megfogalmazni az alapvető dolgokat, hogy valóban hány zoknit, hány alsónadrágot, milyen nadrágot, milyen felső részt, milyen pulcsit vigyél, vegyél magaddal, hogyan viselkedjél olyan helyeken, amiket nem ismersz, hogyan viselkedjél a muszlim világban, hogyan építsél le autót, hogyan beszéljél, hogyan kommunikálj a CB rádión, hogyan határozd meg a saját helyzetedet például.
Tehát akkor gyakorlati példák. Igen. Zsolt, hát köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál és elmesélted ezeket az élményeket. Linkeket szokás szerint megtaláljátok a show notes-ban. Neked köszönöm szépen.
Köszönöm a lehetőséget.
Ennyi volt hát már az utazási podcast. Ha tetszett, kövessetek Instagramon vagy Facebookon. Ez utóbbival kapcsolatban van szerencsém az Utazóbázis, mint partner bemutatnom. Az Utazóbázis sokaknak már ismerős lehet, hiszen két igen népszerű Facebook csoportja is van. Ezek a most már 43 ezer taggal büszkélkedő Utazás Európában és a majdnem 50 ezer fős Utazás a nagyvilágban Európán túl csoportok. A linkeket, mint mindig, megtaláljátok a show notes-ban. Nekem nem maradt más hátra, mint elbúcsúznom tőletek. Mint mindig köszönöm a figyelmeteket. Engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
Az orrod alá dörgölök kis pofa.